Обойдем за ней, перебойдем подкаст, що воно не скрабу роль, і що перестаєвал пісати те серце. Мінденьки не, оки серти, і штерні сатишим озокнок іш, оки хнем.
Ma már bárki vehet fel lemezt a Nappaliában, és ezen a tényen senki nem lepődik meg, viszont amikor leadja keverésre, azért még előfordulhatnak tévedések és félreértések. Azt, hogy ezeket a szomorú tényeket vidáman bogozzuk ki, átjött hozzám a Mix Factor stúdióból Víg Arnold. Azt hiszem, hogy ezzel az április elsői poénnal jó megkavartuk az arcoknak ezt az egészet.
Mi volt a visszajelzés? Volt visszajelzés?
Egy csomóan elhitték ezt az egészet úgy, ahogy volt.
Melyik részét? Az, hogy én abba hagyom, vagy hogy te más fogsz csinálni?
Nem, ebben, hogy mind a ketten műsort cserélünk, és akkor, hogy mi lesz, meg fú, mit kéne keverni, meg majd ketten csinálunk műsort, meg egyéb. Lényeg az, hogy ennél szemetebb dologgal készültem neked így, hogy talán 21-22 év után összehoztuk azt, hogy megint így üljünk egy asztalnál.
Kemény, igen.
Igen, ez nagyon régen volt. Hoztam én 25 darab kérdést. Ez egy úgynevezett hangmérnök bingo, amit a netről loptam.
Jézus Mária!
És az a szabály, hogy szabály az nincsen, tehát hagyjuk is a szabályokat, menjünk végig az összes cuccon,
akasztják
és
a hóhért.
Minden kérdéshez tartozzon mondjuk 2 darab perc. Jó, nézzük az első általános hibát. Sávok nevei. Audio 1, Audio 2, tovább, Audio 47.
Igen.
Mi a teendő?
Végig megyek mindegyik sávon, belehallgatok minden sávba, és átnevezem úgy, ahogy én szeretném, mert úgyse úgy lett elnevezve, hogy én akarom.
És ez így mennyi időt fog igénybe venni?
Ezt már egész rutinosan csinálom, a gond akkor következik, amikor a gitárszóló sávján megjelenik egy taps az utolsó refrénre, tehát hogy akkor új csatorna áthúzni, stb., és akkor ezzel tudok igazából időt veszíteni, hogyha egy bizonyos sávon nem csak az van, aminek kéne lennie.
Az a jó, hogy amennyire itt belevágtunk, az nem derült ki az első válasz előtt, hogy ezzel tulajdonképp tanácsot kellene adnunk a mai zenekaroknak, akik most készülnek először stúdióba, vagy küldenek anyagot, hogy mit hogy szedjenek össze.
Én nem hiszem, hogy a rossz indulat van a háttérben. Oké, persze az, hogy Audio 17 alsó vonal, csillag, dölt, akármi, és mindenféle krikszrax, azt nyilván be lehetett volna írni, de sokkal inkább az a tapasztalatom, hogy leírják a teljes signal chain-t, meg minden, hogy az milyen Neumann TLM 193 inside mic ilyen fázisba, nem, az nekem BD1, aztán kész.
Tehát, nálam is engem nem igazán érdekel. A notes-ba be lehet írni ezt, ami nem egy hülyeség, hogyha 2 év múlva meg kéne nézni, hogy mit csináltak aznap.
Hát az session-t kapsz, de hogyha faltól falig bavott, akkor abban nekem sokkal jobb, hogyha nincs benne a dalnak a címe, nincs benne az, hogy milyen mikrofonnal, milyen preampal, milyen fázisod, minek szántad, külső-belső mikrofon, ezért nem, az BD1 lesz, meg BD2, aztán viszontlátás, nem érdekel, hogy mivel készült, mert nekem már nem az a dolgom. Még egyébként, hogyha ha másik odáról közelítjük meg, mit profitálnék belőle, ha tudnám, hogy milyen mikrofonnal lett az felvívva, azt mondanám, hogy de jó.
Vagy sokan az, szerintem de rossz. Úgy gondolják, hogy előveszik az ahhoz a mikrofonhoz tartozó laptop presetet.
Ja, erre soha nem gondoltam volna.
Nekem is most jutott eszembe, mert nem látom, tehát ahány eset annyi különböző. Szerintem ezt nagyjából megválaszoltuk, hogy célszerű úgy elnevezni, hogy laptop 1, laptop 2.
Nem laptop 1, BD1.
BD, igen. Bass drum, utána SN, T,
SN1,
SNB, H1, igen,
H1.
Tudod, még egy kérdés, az overheadet mi alapján nevezzük el, hogy jobb meg bal?
Azt már a legelején el kell dönteni, hogy egyáltalán közönség szempontjából kevered a dobot, vagy dobos szempontjából kevered a dobot. Én nagyon szeretek beülni a dob mögé, úgyhogy én balra teszem a lábcint, jobbra a ride-ot, abból a szempontból pakolgatom az overheadeket is. Úgyhogy ez az én preferenciám, de hát ez tényleg egy olyan dolog, amit meg kell beszélni az alkotóval.
Na, én ezt úgy szoktam csinálni, hogy elnevezem az egyiket overhead ride-nak, a másikat overhead hi-hat-nek, és onnantól tudom, hogy a dobcupnak melyik fele.
Jogos.
Menjünk tovább, második. Ha van kedved, nyugodtan tunold ki, de ennél több pénzünk nincsen.
Jó. Hát... Az van, hogy pont azért nagyon érdekes, mert pont most vesztem össze nemrég egy nagyon híres magyar előadóval, aki végül közölte, hogy én egy nagyon pénzélyes csávó vagyok. Na most ehhez képest Ehhez képest az igazság az az, hogyha tudom, hogy a zenekarnak 100 000 forintja van rá, akkor se hagy, nem vagyok képes úgy hagyni az éneket tyúnolatlanul, vagy a rossz editálásokat, a pattanóvágásokat, stb. Benne hagyni. Alapvetően már csak azért sem, mert ennyi támogatási szándék mindig van az előadó irányába bennem, hogy megcsinálom akkor is, hogyha nem fizeti meg. Nemes egyszerűségem már csak azért is, mert 2 napig mondjuk puffogok rajta, hogy miért nem lett kifizetve, de 1 év távlatából már sokkal inkább az fog a fejembe zajlani, hogy de jó ezt a felvételt visszahallgatni, és hol van már az a 100 000 forint, hányszor költötted el azóta.
Igen, hanyadik 100 000 forint, tehát az is egy kérdés.
De az, amit meg magad után hátrahagysz, az meg örökre megmarad.
Sőt, nagy eséllyel ezért fognak visszajönni hozzád, mert rendesen megcsináltad.
Nekem van egy ilyen hülye szabályom, hogy én mindig túl dolgozom magam egyébként, én mindig 120%-ot teljesítek, általában olyasmit is megcsinálok, amit nem kért senki. Uh-huh. Nagyon sokszor azért, mert a végeredmény akkor lesz az, amit én elképzeltem, hogyha ezt a kis extra melót megcsinálom bele. Ugye nem akarok előre ronni a témában, és nyilván erről órákat lehetne beszélni, és lehet, hogy lesz is ilyen kérdésed, de az én fejemben a hangmérnökökkel kapcsolatban van egy ilyen 3-as elágazás. Van az a hangmérnök, aki tologatja a fédereket, a panorámát, meg maximum kicsi EQ, kicsi kompresszor, az nekem technikus, az nem hangmérnök. A hangmérnök az meg már az, aki mert drasztikusabban kompresszálni, nem érdekli, hogy térdel a kompresszor, teszi a kreatív elemeket,
de ugyanígy,
az engetővel.
De ugyanígy, mint hogy a masteringnél ez egy kreatív döntés, hogy én ezt most szétcsűröm, vagy nem.
Tehát meg tudja hozni a kreatív döntést bátran, mert aztán van a producer hangmérnök, aki meg, hogyha kap egy rossz shakert, akkor nem kezdi el agyon ekúzni, meg agyon kompresszálni, hanem fog egy shakert, és feljátsza a jó shakert jól. Tudod, tehát, hogy...
Menjünk tovább. Fázis hibás dobsávok.
Minden dobsáv fázis hibás. Ez valahogy már szerintem a dolog természetéből vagy anatómiájából adódik. Már csak, hogyha abból az egyszerű dologból indulunk ki, hogy egy pergőt alulról is, meg felülről is mikrofonozunk, a kettő egymáshoz képest fázis hibás. Tehát ott kell egy
fordítva, nem hibás, csak fordítva van, mert elvileg, ha a két mikrofont a két bőrhöz képest ugyanolyan távolságra rakod, akkor egy darab fázis fordításra ezt meg tudod oldani.
De abból a szempontból a gyakorlatias megközelítésben fázis hibás, mert az egyiken fázist kell fordítanod. Tehát aha, bele kell nyúlnod, hogy a fázist helyrehozd.
Nézzünk egy ennél lényegesen drasztikusabb példát, amikor nem csak, hogy az overheadet kell megfordítanod, mert szinte mindennek a mélyét megeszi, hanem mondjuk a pergőhöz képest teljesen különböző távolságra van a kettő, és mindenképpen neki elfézelni.
Hát erre találták ki az auto-align-t.
Ma már részt, igen.
CLA korában például nem nagyon volt erre opció, csak az, hogy megfordították, meg visszafordították, aztán ahogy jobb volt.
Hát talán a 90-es évek elejétől, amikor a soksávos digitális megjelent, akkor
kezdtük el tologatni ezeket egymáshoz, igen, képest. Számtalan producernek lehet látni a munkájában, hogy pont a Tom Lord Algy, az egyik videójában láttam, hogy a csávó még a mai napig manuálisan tologatja a pergő sávot jobbra-balra, meg a tamokat jobbra-balra.
Csináltam ilyet én is egyszer kézzel, végtelen... egy Marko Ádám videóban, ezt meg is lehet hallgatni, hogy mi az, amikor a pergőt veszem centernek, és elkezdem ahhoz igazítani az összes sávban a pergőnek a hullámformáját, és hogy ez alapján mi jön ki belőle. Egyébként meglepően kurva jól szólt, nem azért, mert én csináltam, hanem én is meglepődtem rajta, hogy ezt én csináltam.
De hát ezt jelenti a fázis hiba helyre hozása vagy kiállítása, úgyhogy alapvetően igen. Megoldható, macera, ma már hál' Istennek vannak erre szoftverek, hogy ezt megoldják, és nem csak a fázist tologatják, hanem időben is mozgatják egymáshoz képest a sávokat, sőt, a legújabb AutoAlign 2.1 akármi, az már spektrálisan is nézi egymáshoz képest a fázisokat, tehát ő belemaszkol egy-egy sávba annak érdekében, hogy két külön tök más lábdob egymással úgy találkozzon, hogy csak a húsuk növekszik, és nem ütik ki egymást, úgyhogy ügyes dolgok ezek.
Te vagy a kedvenc hangmérnökünk, de nagyon drága vagy. Egy haverunk elvállalna az együttödért az egészet.
Enjoy yourself.
Ugye? Hajrá, akkor oda kell menni.
Persze, hogyne.
Csak következő kanyarba beszélgessünk újra.
Nekem mindig, most már felteszem mindig azt a kérdést, és szeretem ezt a dolgot előre tisztázni, hogy rám van szükség egy adott produkcióhoz, tehát hogy arra van szükség, amit én tudok csinálni, ahogy én csinálom, vagy szükség van valakire, aki megcsinálja azt, amit igazából te csinálnál meg, ha értenél hozzá, de mivel nem értesz hozzá, ezért eljöttél hozzám, hogy csináljon meg úgy, ahogy te akarod megcsinálni. Nem
vagy
tudom,
csinálja meg úgy, mint én. Csinálj meg úgy, mint én, te például.
Igen.
Hogy valójában operátornak szeretnék használni az embert adott esetben, mint hogy az eszkimó gyereknek az a bicska a keze meghosszabbítása, ugyanúgy próbálnak minket is használni valamihez, amiben előfordult, hogy van egy rakás tévedés.
Persze, fontos, hogy alkotó vagy kivitelező, ezt tisztázni kell a legelején.
Hát vagy mind a kettő, hogy milyen szinten bízza rád ezt az egész szülési folyamatot?
Hát, igen. Igen, erről lehetne sokáig beszélgetni. Alapvetően tényleg ezt tisztázni kell az elején. Van olyan produkció, ahol tök naívan beleveted magad, és aztán közben rájössz, hogy igazából egy kivitelező vagy, aki úgy le kell, hogy gyártsa azt az anyagot, ahogy ők szeretnék hallani az ő ízlésük szerint, és az ő elképzelésük szerint, és igazából tényleg akkor te csak egy operátor vagy, a legjobb szót találtad meg erre.
Ja, viszont az elején még mondhatsz nemet.
Hogyne, sőt, a közepén is mondhatsz nemet.
Nézzük tovább. Túlvezérelt recsegő éneksávok.
Isotope RX már megoldja egész jól, de természetesen ez nem azt jelenti, hogy helyes, vagy hogy azt mondom, hogy oké, majd megoldom, tehát hogyha újra tudod venni és fel tudod venni jól, akkor vedd fel jól. De a mai napig ott van a fejemben a Michael Jacksonnak akár a Remember the Time dala, ahol valószínűleg nem számítottak arra, ami történt, hogy úgy belerikkant a forma a mikrofonba, hogy fuzz torzító ez, megjelenik a hangját, tehát ez a...
Ez history lemez, 90-es évek elején.
Ez olyan szinten kiverte a gaint, hogy érted, de viszont akkora stank volt, meg annyira rettenetesen jó volt az előadás, hogy úgy döntöttek, hogy ezt nem veszik újra, mert viszont olyan flow-ba volt a forma, hogy értékesebb. Igen, az ez, előadás, mint a technikai
hiba.
Ezt
nekem is többen mondták, hogy előfordul az, hogy a performance fölülírja a technikai hibákat, hogy egyszerűen reprodukálhatatlan az a feeling, ami ott volt.
Ha ez történik, és élete legjobbját teljesítette valaki, pusztán csak belerecsent, akkor nyilván meg akkor lehet menteni, de...
Meséljünk arról inkább, hogy mit kell ahhoz tenni, hogy ne recsenjen ez be. Jó, most szándékosan teszem a hülyét, hogy egy kicsit menjünk úgy neki, mintha mi se csináltunk volna egy soha életünkbe.
Szerintem az a rettenetes nagy tévedés van a konverterekkel kapcsolatban, már szándéka nem hangkártyának hívom, mert itt már nincs kártya, amit beteszek bárhova.
Tehát egyre ritkábban van.
Tehát ez most már egy süteményes doboz, egy kábellel összekötve a laptoppal, vagy egy másik géppel, tehát hogy itt már konverterről beszélünk inkább. Van egy hatalmas tévedés ezekkel kapcsolatban, hogy ez egy magnó, vagy egy kazetta. És mint olyan, ki kell hajtani, meg kell hajtani, hogy meglegyen a sound. Egyáltalán nem erről van szó. Valahogy kényszeresen még a mai napig azt látom, hogy úgy akarják felvenni a srácok, lányok, fiatalok, öregebbek, bármi a dolgokat, hogy valahol olyan nulla környékén táncoljon a bemeneti jel, mert akkor lesz jó a sound.
De 24 bitnél már megvan az a headroom, hogy meg az összes lehetőség, hogy büntetlenül oda hangosítsa, hova akarsz.
És akkor mi van, ha -10-ig ment ki csak a peak? Akkor
tehát
mi van?
Tehát, -18-ig.
Hogy már olyan zseniális, a legolcsóbb Focusrite konvertereknél olyan jelzaj viszony
tehát
van,
az
ami azt jelenti,
hogy... Brutál, tehát a régebbi magasabb szériákat nagyon vágja az összes.
Olyan jelzaj viszony van már ezekben a konverterekben, hogyha -20-ig hajtottad volna csak ki a píket és felhangosított +20-szal, nem jön ott egy ilyen fújtató zaj, ami miatt haszontalan, de ez nem magnószalag, hogy ki kell hajtani nulláig, mert
hát
majd
meg
az utolsó három...
Hát a Fairchild-ot elé rakták direkt, hogy ezt tele kell írni, ezt a szalagot.
Tehát, hogy ez nem egy szalag, hogy majd az utolsó 3 dB-ben megjön valami szand, tehát, hogy nincsen szandja a konvertereknek, azok A-Z-ig mindent átvisznek digitális platformra, aztán viszontlátás.
Az a lényege,
hogy amennyire ő képes, a lehető legnagyobb részletgazdagsággal rögzítse az igazságot. Szóval, hogyha teheted, akkor még csak az volt a kérdésed, hogy hogy kerüljük ki, hogy beleverjen az éróba. Messzi kerüljük el az érót, hogyha tudjuk, hogy ez már valaha megtörtént a pályafutásunk során, hogy elképzelhető, hogy most nyomok egy hatalmas píket, akkor inkább ne -3 környékén akarjunk táncolni, hanem -6 környékén, vagy -10 környékén, akkor van egy 10 dB-s headroom, ahogy te is mondtad, hogy ott még bármi történhet.
Egy jó biztonsági helyet így hagytunk van. Ott, hogy ne verje be a plafonba.
Így van.
Nézzük tovább. Olyat tudnál, hogy úgy általában minden hangosabb? Általános ügyfélkérdés egyébként.
próbálom megfejteni a kérdezőnek a szándékát alapvetően, mert ha minden hangosabb, akkor semmi nem lett hangosabb, akkor az gyakorlatilag legyen hangosabb a teljes nóta, nem?
Igen, ez a egy gombbal föntebb lett tekerni.
Tehát akkor legyen hangosabb, magyarul jobban nyomjam össze a mastert.
De tulajdonképpen azt szokták kérni. Tehát, hogy nem a dinamika fogalmával próbálják ezt megközelíteni, hanem hangerővel.
Erre nekem van egy bevált receptem, mert nem lehet elkerülni, sajnos a loudness war az létezik, és nem is fog megszűnni soha mindig.
Szerintem mászik visszafelé egyébként így, hogy a különböző stream szolgáltatók elkezdték visszakényszeríteni ezt. Van, aki megpróbálja becsapni, meg különböző maszterek készülnek különböző platformokra, de...
Ez egy nagyon jó önállítás, de sajnos nem fog beválni, már csak azért sem, mert most gondolj csak bele, mindannyian mondjuk megcsináltuk a masterünkat, a Spotify-nak van a -14-es LUFS.
Igen, azt hiszem YouTube még
megcsinálod, kettővel. Megcsinálod gyönyörűen -14-re, és leadod, és hátradőlsz, hogy leadtam, és zseniális vagyok, mert -14 LUFS-es vavot adtam a Spotify felé. Majd egyszer csak gondol egyet a Spotify, hopp, 2025 van, változtak a trendek, most már -10-eset kérünk. Akkor mi fog történni? Én mindig 8 körüli LUFS-t adok le, ami azt jelenti, hogy ha ők 14-et akarnak, én 8-at adtam le, nincs semmilyen limiter vagy akármi, amit ők bekapcsolnak és tönkreteszik a felvételemet. Egyszerűen csak feleslegesen hangosítottam fel, mert ők a hangosat úgy is le fogják húzni.
Igen.
Tehát az gyakorlatilag az én masterem 6 dB-be a halkabban. Igen ám, de hogyha ők kitalálják, hogy mostantól ők -10-es LUFS-sel dolgoznak, akkor minden szerencsétlen, aki megcsinálta a masterét -14-re, az nem fog felhangosodni 4 dB-vel, ellenben az én 8-asomat onnantól kezdve már csak 2-vel veszik visszább. Szóval én vagyok az a forradalmár, aki egyáltalán nem törődik azzal, hogy a Spotify, vagy az iTunes, vagy a bármi mennyivel rántja le. Rántsa le. Jól szól, jól szól,
aztán kész. Ezt az idő fogja igazolni egyébként. Tehát nem gondolom, hogy abba az irányba mozdulna, én inkább azt várom, hogy a másikba mozduljon ez a sztori, de... De ez majd akkor derül ki, amikor 2025-ben megnézzük, hogy ezekkel a régebbi anyagokkal ők mit csinálnak.
Engem nem zavar a hangos
zene. Mert a -7, -8 azt én is imádom, meg körülbelül ott állt meg egy csomó, de mi ezt szoktuk meg.
Igen, én nekem valahogy a 8-os LUFS az, ami azt érzem, hogy úgy megy tönkre, hogy közben vibe is jön vele.
Igen, az szerintem úgy, ott megyünk el a falig, hogy ott kellene megállni ezzel.
Tehát ott történik valami olyan crunchos összenyomás, olyan zsörtölődés, ami nagyon sok zenének jól áll. Nyilvánvalóan, hogyha egy 100 zongorás szerelmes balladát egy csellóval kiegészítve akarsz agyig hangosítani, annak egyáltalán nem fog ez jól állni, de hát a mai popzene jelenleg
hallottunk
nem is ebben
az irányba
megy.
Egy szál dünnyögőjének, egy szál zongorával, meg mellé egy Fender Twin Reverb-ről egy Telecaster, és olyan mocskosul föl volt hangosítva, de szerintem ez már egy másik korosztálynak szól inkább, tehát nem a régi lemezek mellé pakolnám oda ezeket a megoldásokat, tényleg ki van csűrve, mint az állat.
Biztos jó szó, de szépen nem.
De nem is biztos, hogy szépet kell csinálni, tehát lehet, hogy jót kell csinálni.
Igen.
Igen, menjünk tovább. Ez megint egy olyan téma, amit külön műsorban lehetne egyébként bontogatni, hogy melyik irányba fogunk menni ezzel, viszont van itt még nekem egy rakás kérdésem. Duplázott egyforma sávok.
Semmi értelme, hát az ugyanaz.
Szerintem se.
Tehát, hogy a duplázásnak pont az a lényege, hogy time-ban, tonálisan, stb. Egy picit eltérjen egymástól, és még olyat is szoktam látni, hogy fogják egy-egybe ugyanazt a sávot, duplikálják, és egy kicsit előrébb húzzák.
Hát ilyen 64-eket szoktak pakolni, meg van, ahol 20 millisekundumot, ugye a Motorhead lemezeken ettől volt sztereo a gitár egy darabig.
Igen.
De
igen.
Tényleg
fura,
ez
a... Fura delay gyakorlatilag. De ez soha nem fogja megadni azt az érzést, amit ad egy olyan valós duplázott ének, hogy középen van a csávó, bal oldalt van egy plusz refrénsáv, még egyszer elénekelte, tehát nem a másolata, hanem még egyszer el van énekelve.
Hát vagy, ha el van tolva, és máshogy van tyúnolva, már az is
valami de, jobbra meg felénekli.
De annyi, mire azt megcsinálod, addigra föl is lehet énekelni még egyszer.
Három jól kiválasztott ének szépen egymásba editálva, esetleg egy pici vokalájnál segítve, hogy tényleg a T betűk azok összébb legyenek, az szerintem sokkal többet ér, mint hogyha egy felvételt duplázok, aztán eltolom.
Hát nem beszélve, hogy minél kockábbra tyúnolsz valamit egymás mellett, annál kisebbnek fog tűnni.
Így van.
Tehát kell benne az a moduláció.
Hogyne, hát az a lényeg.
Na, menjünk tovább. Tehát, hogy ne küldjön senki két egyforma sávot azért, mert úgy gondolja, hogy attól lesz hangosabb.
Nem, kitörlöm.
Igazából hangosabb lesz, de nem ez a cél vele. Menjünk tovább. Tudom, hogy 3 korrektúra kör volt megbeszélve, de ezt az apróságot még azért létszi.
Aha, tehát most arról beszélünk, hogy harmadjára adják vissza a masztert, és még mindig kérnek valamit negyedjére.
Igen, meg 5-1-ére, meg 17-1-ére.
Hát figyelj, ez még mindig kellemesebb dolog, mint az, amiben a jó múltkor belefutottam, hogy direkt szóltam a produkciónak, hogy eddig tart a dolognak a hangszerelése, innen a keverése és a mastering, és a mastert leadtam, amikor mondták, hogy átírták a szöveget.
Milyen jó is az.
Kérem.
Én arról tudom megállapítani általában, hogy melyik zenekar mennyire határozott a produkciót illetően, hogy a lemezrendezésnél, mielőtt megy a gyárba, össze-vissza vannak az ISRC kódok.
Hát,
hogy még a leadás előtti utolsó utáni pillanatban a sorrenden ők még valamit variáltak.
Ebben az egészben talán az a legmeghökkentőbb, hogy az emberek nem is gondolnák, hogy olyan valaki, aki lemezeket készít 15-20 éve, hogy azzal a rutinnal, ami a háta mögött van, még mindig nem feltétlenül van azzal tisztában, hogy mit, mikor lehet, és mikor nem illik, és mikor már nagyon nem kéne.
Igen, mert azért ez nagyon költséges. Tehát amellett, hogy idő, azt az időt valakinek ki kell fizetni, és ez, de hát csak azt az egy pergőt kéne ott arrébb rakni. Na igen, meg csak a teljes pultot rikolozni kellene kézzel.
Hát, hogy nem.
Utána átfuttatni, ezen utána azon átfuttatni, azon kívül kikeresni, hogy akkor a fotó alapján én ugyanoda vissza tudom adott analóg vasat tekerni.
Hát most nagyon speciális dologról beszélsz, de talán egy sokkal egyszerűbb példa az, amikor kiderül, hogy az utolsó dupla refrén elé még azért tegyünk be egy rebbetétet, és akkor látod magad előtt az összes sávot, automatikák, mute-ok leprogramozva,
igen,
plugin automatikák, stb.
Ki, azt hogy vágod el.
Majd fogod, és egy ponton elvágod az egészet, arrá tolod a mindent, amit addig megcsináltál, és a keletkezett űrbe gyakorlatilag elkezded bepakolgatni.
Sőt,
innen,
és a kettő
dolgokat.
Közti pontot, ha mondjuk volt egy ilyen íved, akkor ott mi van?
Így van.
Nekem ezt egy 5.1-es anyagnál kellett megcsinálnom, ahol a konfokat darabolta meg máshogy az ember először, utána meg komplett dalrészeket vettek ki, és nem értette, hogy ez miért fog rettenetesen sokba kerülni neki.
Úgyhogy zeneileg elhiszem, meg alkotó szempontjából abszolút meg tudom érteni, hogy olyan egyszerű az, hogy figyelj, én megálmodtam, még kell egy rebbetét oda. Jó, legyen rebbetét, csak azt nem tudják átlátni, de nem is valahogy már ezzel megbékéltem, hogy nem is fogják átlátni, hogy a kártyavárnak hány emeletét borítják le ezzel, és kezdheted
újra. Ez egy nagyon
jó
hasonlat.
Minden épül mindenre, és azokat az automatizálásokat, meg masszírozásokat a sávokkal akkor lehet megcsinálni, amikor a rendelkezésre álló sávok ott vannak előtted. Azzal te nem kalkulálhatsz, ami még nincsen ott. Viszont egyszer csak megérkezik az előadó, hogy akkor ő oda még beékelne valamit, még ha csak egy pergőt, de mondom, átírja a szöveget, tehát hogy az annyi fázison megy keresztül egy-egy dal, mire eljutunk odáig, hogy kész van, hogy a 30 fázis második fázisára visszaugrani, az hatással van az azt követő további 28-ra. És sajnos az, hogy átírjuk a szöveget, ugye azzal jár, hogy akkor lehet, hogy egy másik nap máshol énekeljük fel, más mikrofonba másképp, old meg, hogy úgy szóljon az a felvétel, hogy ne tűnjön fel, hogy csak két szó van kicserélve, tehát hogy ezek nagyon nehéz dolgok.
Minden sávra az effektek ráírva.
Ó, szomorú.
Igen, ez szomorú.
Amikor kérem a sávokat, akkor talán a gitár az egyetlen, amivel kapcsolatban azt szoktam mondani, hogy ha megvan az az amp, amivel te feljátszottad, akkor az legyen rajta, csak a téreffektek legyenek lekapcsolva. Tehát, hogyha gitár igeztél például, akkor nem vonalszandot kérek, hanem azt a gitár erősítőt, amit te kiválasztottál, azzal az IR-rel, amivel feljátszottad, vagy ami szerinted jó volt, csak szedd le róla a delay-t meg a reverb-et.
Egyébként mikrofonozott Twin Reverb-nél például, amin egy csutkára ki van hajtva a zengető, én ezt nagyon sok esetben kérem, hogy úgy küldjék el.
Egyébként ezt akartam mondani, hogyha effektezve kapod a sávokat, akkor effektezve kaptad a sávokat. Bizonyos
hát ha valaki tudja, hogy mit csinál, akkor
ez
nagyon jól tud kijönni, de nem mindenki tudja, hogy mit csinál.
Ezek már sokkal inkább stemek akkor, hogyha effektezve kaptad meg. Ez nem jelenti azt, hogy azzal nem lehet dolgozni. Sok esetben például az van, hogyha ha zengetve kapok meg egy gitárt, és nincsen arra lehetőség, hogy zengető nélkül kapjam meg a gitárt, akkor inkább megpróbálom elrontani. Elrontani egy még nagyobb zengetővel, torzítóval, valamivel, tehát valamit teszek rá, hogyha már lo-fi, akkor még lo-fi-abb
legyen. Hát meg célszerű tudni a zenésznek, hogy mi az, amit csinál.
Hogy nem.
Mert sokkal nehezebben editálhat onnantól az egész, hogyha az effektek rajta vannak. Az első komolyabb törésnél, ahogy nem tűnik organikusnak, ott ki fog lógni a lólámp, hogy bele kellett nyúlni.
Persze, a probléma
mert, hogy
akkor...
úgy egy reverb onnantól nem viselkedik.
Így van, pont ezt akartam mondani, hogy a probléma leginkább akkor szokott jönni, amikor egy rossz vágási hiba benne van hagyva a forrás fájlba, amire a zengető rá lett téve. Tehát ahogy a
zengető... a hibát?
Az, ahogy a zengető reagál, mondjuk recsen egyet a vágás, vagy ideje korábban elvágva, vagy akármi, arra nyilván arra fog reagálni a zengető rosszul nyilvánvalóan. Azzal nem nagyon van mit csinálni, csak rimánkodni tudsz, hogy majd az összes többi sáv elfedi a hibát.
Tehát ahol az embernek nem... szükségszerű, inkább ne tegye rá ezeket a cuccokat.
Én általában úgy szoktam kérni mindent, hogy full szárazba kérek minden egyes sávot. Mondom, a gitár erősítő a külön kategória, tehát hogy ott kapcsolják le róla az engetőt meg akármit, de hogy maga az amp az maradjon rajta. Illetve mindenből szoktam egy processzát sávot is kérni, hogy halljam, hogy mi volt a cél, hát ha meg tudom még jobban csinálni, reprodukálni, akármi, de az is lehet, hogy annyira jól megcsinálta, pont erről beszéltünk az interjú előtt, hogy néha olyan láncokat tudnak adni a srácok, hogy az ének belemegy a reverbe, az a delaybe, az EQ-ba, az a kompresszorba, soha nem csinálnál ilyet, de ők meg megcsinálják, mert nem tudják a dolgok szabályszerűségét, és felrúgják.
Hál' az Istennek, hogy nem tudják azokat a szabályokat,
és felrúgják ezeket a szabályokat, és tök jó, hogy ezekkel kísérleteznek, mert én is szembesülök olykor ilyen dolgokkal, pláne amikor próbálom rekonstruálni, hogy attól lett az a szant, hogy rosszul csinálta. Az attól jó, hogy rossz.
Rengetegszer azt mondja, hogy figyú, hozd el a számítógéped a keverésre, és az, amelyiknél úgy érzem, hogy ezt nem kéne reprodukálni, azt a részt léci ezzel meg ezzel az összetevővel itt a szemem láttára írt ki nekem, és illesszük be oda. Tehát olyan automatikákat hoztak meg, olyan simmeres gitárt meg mindent, hogy egyszerűen azt mondtam, hogy jó, azt a részt azt így szépen írjátok ki, és én azt inkább átillesztem.
Hogyne.
Tehát ez a te szavaiddal élve józan paraszti észre nem találjuk fel a Stratocastert még egyszer.
Így van.
És itt is ez, hogy ha az készen van, akkor azt egyszerűen illesszük át, ha működik.
Jó halála, még jobb alapon, hogyha valami alkalmazható, akkor alkalmazzuk. Nem az a dolgunk feltétlenül, hogy mi majd jobban tudjuk.
Hát meg kinek a pénzén kezdjük-e nulláról megfejteni azt, ami már van?
Hanem az a dolgunk, hogy a következő szintre, vagy a végső, a legfelső szintre emeljünk egy dalnak a hangzását a keveréssel, hogyha ennek az az ára, hogy úgy alkalmazzuk azt a sávot, ahogy az alkotó azt megcsinálta, akkor az az ára.
Menjünk tovább. Random üres vava következő névvel, gitár alsóvonás 004.vav.
És síri csend van?
Igen.
Hát akkor az újra export, azzal nincs mit csinálni. Javarészt azt szokott kiderülni, amikor erre rákérdezek, hogy ja, azt végül kimutoltuk, nem használtuk, az nem is kell. De hogy akkor miért küldte el, vagy hogy miért nem néz rá, hogy mit küld el, ezt sose szoktam érteni.
Meg mire tudod érni, hogy adott ember adjon neked egy kézzelfogható választ arra. Tehát mondjuk leülsz dolgozni, és ő 12 órán keresztül pont nem elérhető, neked meg fogalmad nincs, hogy az ott miért van az a sáv, az úgy eléggé oda tud verni.
Hát ha az ember túl van 4000 nóta keverésén, amivel én büszkélkedhetem, akkor azért ezekbe a típusokba belefut az ember, hogy Ableton Live-ból exportált dolgoknál lehet tudni, hogy látszik egyébként, tehát hogy az exportálás struktúrájából lehet látni, hogy
mivel dolgoztam,
hogy van, hogy üres vavok vannak benne. Ja, végül nem használtuk, általában ez a válasz. A Cubase-es export az, amikor egy sztereózsávot behívsz, és végül a Pro Tools Left Right szétdobja, de úgy, hogy piano A1 meg piano A2, tudod? Tehát ez igen. A broadcast wave-nek a editálási, vagy a exportálási hibája, pedig csak be kellett volna egyet pipálni, tehát akkor rögtön tudod, hogy Cubase vagy Nuendo.
Igen, meg ugyanígy. Menjünk tovább. Válogatott témákból kiírt sáv tele pattogással.
Vágási hibákkal tele.
Nem meg volt, nincsenek nem fédek.
Fade.
Aha. Ez célszerű belerakni a fédet még otthon, valószínűleg egy X-et vagy egy F gombot kell nyomni, vagy valamit.
Hát, hogyha a sor végén van egy recsenés, akkor nyilván elbírom vágni, és bebírom én fédelni, tehát nem szakad le a kezem. Sokkal inkább az a probléma, mikor két szó között van,
igen,
egy
meg a szavak közepén. Igen.
Azzal nem nagyon tudsz mit csinálni. Oké, persze, isotope RX, és akkor magát a recsenést kiszedett, de az természetesen soha nem fog szólni, úgyhogy hát ez egy szakma, ez meg kell tanulni ezeket a crossfédeléseket.
Igen, azért szeretem, ha ez inkább ott van megoldva, mert egy jó anyagból, jó nyersanyagból sokkal jobbat lehet csinálni, viszont amikor a kreativitás helyett az ember azzal van elfoglalva, hogy ezeket a hibákat javítja, addigra már 71-szerre hallja azt a dalt, és nem ugyanazt az élményt fogja neki adni, ami alapján hogy a mixre inspirálna, mint amit akkor, hogyha van egy jó anyag, betöltöd, és így elkezd mozogni az agyat, hogy mi ez.
Minden a nyersanyagon múlik. Minden.
Így van. Tehát azokat a crossfade-eket célszerű odarakni. Jó. Ezt kitaláltuk. Ha kész vagy, dobd át a mastert, és utána fizetem.
Kizárt. Magyarországon élünk, miről beszélsz?
Igen, kikéred a kiflit, aztán elszaladsz.
Nem, szóval az van, hogy én ezen nagyon-nagyon sokat gondolkodtam, rengetegszer sértettem meg ezekkel embereket, és rengetegszer sértettek meg engem is, még nagyon kínos helyzetbe hoztak, amikor heteken keresztül, hónapokon keresztül én rohangáltam a szerencsétlen kis 50-60 ezer forintom után.
A megjelent dal után.
A megjelent dal után. Ez a mai napig létező jelenség. Erre mindenfélét kipróbáltam, már végigjártam az összes létező lehetséges opciót. Onnantól kezdve, hogy az 1 kHz-es sípolás benne van, és kvázi oda tudod adni, megmutatni a munkádat, hogy megcsináltad.
Igen.
De felhasználni nem bírja, mert ott van benne tudod, ez a tévés 1 kHz-es síp, akármi időközönként, mondjuk 30 másodpercenként sípol egyet a WAV, tudod. Tehát, hogy attól még te tudod bizonyítani, hogy a munkád el lett végezve, de valahol véded a melódat. Aztán elkezdtem azt is, hogy előfizettem a Dropbox Professional-re, ahol be lehet állítani, hogy meghallgatni meg tudod, de letölteni nem. És akkor olyan linket adsz, hogy meg tudja hallgatni, ahányszor csak akarja, de már letölteni nem tudja, tehát tovább küldeni sem tudja, vagy megjelentetni se tudja. Ezen is túl vagyunk már. Most már ott tartok, hogy egyszerűen MP3-at adok, mert...
Én alapból azt szoktam adni, tehát addig, amíg azt szoktam csinálni, hogy időpontfoglalásnál kérek 20%-ot.
Aha.
Amikor a munkát elkezdjük csinálni, akkor kérem a következő 30-at az előzetesen becsüldből, és a legeslegvégén a master átvételekor az összes többit. Ha becsülthöz képest kevesebb, akkor kevesebbet, ha több, akkor többet, de mindenki látja, hogy mi van.
Ú, de pénzéhes vagy. Azt a mindenit.
Valahol ez egy üzlet.
Nem, én ennél sokkal naívabb vagyok, meg sokkal, sokkal optimistább. Én MP3-at adok, aztán valva akkor van, amikor megérkezett az utalás. Arra tökéletes, hogy meghallgassa a kliens, hogy elvégeztem a feladatot, arra nem elég tökéletes, hogy megjelentesse a dalt.
Mondjuk nekem ez a részfizetéses sztori azért tetszik, mert ez mind a két oldalról valahol egy szándéknyilatkozat, hogy komolyan vesszük egymást.
Én meg szeretek a végén egy kézzelfogható összeget számolgatni, és nem eldarabolni és elkölteni.
El kell tenni.
Igen, maradsz
dobozba beteszed, és...
Adidas dobozba. Cipős dobozba gyűjtem.
Na, menjünk tovább. Tudom, hogy kész vagy a keveréssel, de közben felvettük a dobot újra egy sokkal jobb cuccal máshol. Mintha ma már egy kicsit így ez így másodszor merülne föl ez a téma, de az előbb ezt te hoztad be egy másik kérdésnél.
Hát figyelj, ez egy olyan dolog, hogyha ők ezt így látták jónak, akkor természetesen hadd csinálják, nyilván az ő produkciójuk, és az a lényeg, hogy a dal végül zseniális legyen, bármi áron alapvetően, de azért egymást ne szívassuk alapon. Én már, hogyha dolgoztam vele, akkor az az extra stúdióidő, ami így keletkezik, hogy újra van dobolva valami, újra van valami csinálva, akkor az felszámolódik teljesen.
Ez nálam ugyanígy órában megy tovább hozzá, ez az ő művészeti döntésük volt, én meg igazodok hozzá akkor, ha nem tudom őket lebeszélni.
Természetesen van egy fixáras mix mastering költség, ha ezen felül kiderül, hogy újra dobolták, újra gitározták, és emiatt neked fél óra, óra, két óra, három óra extrád van, akkor a fix költség plusz az a két-három óra.
Pont ezért nem szeretem a fix költséges megoldásokat, mert az simán el tud oda menni, hogyha nincs egy lezárási határidő, hogy kedvükre kísérletezgetnek. Úgyhogy figyú, ott a sorvégi delay-nél azt meg lehet-e csinálni, hogy még arra ráteszel egy 64-est, ami az egyik oldalon 30%-ra pattog ki, a másikon 45-re, és akkor az utána egy ilyen reverb-be úszik ki, és akkor egy ilyen halálkomplex valamit kitalál neked, te megcsinálod 2,5 órába, majd mondja, hogy á, nem, mert akkor csináljuk már meg úgy, hogy a második hangot kimutoljuk belőle.
Most egy nagyon bonyolult példát mondtál, de a realitásban...
Igen, de hogy folyamatos kísérletezgetés van azzal, hogy az egészet kiírod a masterlánccal együtt, stb. Egy ilyen provizorikus verziót mutatsz, és apróságokon szőröznek annyi ideig, hogy valójában, ahogy a Varga Zoli szokta mondani, nem ettől lesz aranylemez.
De ez pusztán csak azért van, mert nincs meg az a rutinjuk, mint neked, és nincs meg az az önbizalmuk, ami neked. És ők egyszerűen szerintem azt a nagyon nagy hibát elkövetik, és ezzel nagyon sokan vannak így sajnos, hogy a saját művészetüknek a minőségét, vagy a mienségét csak úgy képesek megállapítani, hogyha azt egy már megjelent masterelt valamivel hasonlítják össze.
Hát számtalan, az ugyanolyan tempójú, meg ugyanolyan hangnemű, meg ugyanazok az emberek játszanak rajta.
Számtalan olyan produkcióhoz volt szerencsém idézőjelben, ahol addig nem tudta eldönteni a főhős, hogy jó-e a dal, amit ő megírt, vagy jó-e a hangszerelés, uh-huh. vagy jó-e a gitáros, vagy a gitározás, ami van a dalban, csak akkor, hogyha te azt lekeverted, lemasterelted. Mert akkor tudja mellé tenni az aktuális Coldplay-nek, vagy U2-nak, vagy mit tudom én mi, és akkor tudja megállapítani, hogy jó-e az a gitárszant, ha masterelt végeredményt tesz mérlegre a nemzetközi felvétellel.
Sőt, én találkoztam olyan előadóval, aki minden egyes verziót, ha hozott valami új hangszert, lekevertetett teljesen. Mert hogy őt az alkotási folyamat további részében az inspirálta. De órában becsülettel ki is volt a munka fizetve, és 3,5 évig készült adott produkció. Hát, tehát mondhatni, hogy EP szinten az én erőszakosságomnak köszönhetően jött ki egyszer, de ezek így előfordultak. És figyelj, ezt átírtam. Sőt, volt olyan, akinél nem mertünk törölni. Tehát már ilyen 4 terabájtnyi adata volt, és fölhívott 2018 nyáron, hogy figyelj, a 2012. február 12-i felvételből kellene a 4-es verzióból a 25. ütemtől a fill. De mondom, már más a tempónk, meg már másik dobcucc van rajta, meg ezt kicseréltük, meg nem baj, old meg.
Uh-huh. Hát ezek nagyon extrém dolgok, de olyan embert viszont ismerek, aki valahányszor megjelent egy új sample library, újra csinálta a nótáit, mert hogy kijött egy trendibb dob, és akkor cseréljük ki a dobokat trendibbre, mert már 5 éves a dal, tudod, és most kijöttök az új izé, nem tudom milyen, most mondok valami hasraütésszerű dolgot, mondjuk dualipás dobok, és akkor semmi baj, hogy a nóta egyáltalán nem dualipás, de akkor tegyünk alá dualipa dobot, és akkor majd trendibbé válik a nóta.
De ez biztos, hogy nem annyira maradt poros. Tehát amilyen tempóban manapság fejlődnek a dolgok, meg a közízlés, ahogy változik, egy 5 évvel ezelőtti megoldás simán tűnhet ma már porosnak.
Persze, csak szegény belefutott abba, hogy mire kész lett a lemeze, kezdhette újra, mert kijöttek az új dobminták.
Láttunk ilyet, tudod? Már egy párat, igen. Úgyhogy
van olyan lemez, ami 4-szer készült el, mert folyamatosan változtak a trendek meg a szandok.
Persze. Egyébként tudni kellene ezt gyorsabban elengedni, de mindenkinek megvan a maga tempója, valószínű, hogy adott előadónak ez.
Így igaz.
Menjünk tovább.
Jó.
Minden küldött sáv sztereó.
Van egy nagyon jó programom, belefutottam ebbe számtalanszor, és úgy gondoltam, hogy egy utility programmal ezt megoldom, az a neve, hogy Stereo Monoizer.
Igen.
Ez létezik, és betöltöd a folderét a dalnak, ő végigfut, és lecsekkolja, hogy fake stereo-e, vagy igazi stereo. És abban az esetben, hogyha fake stereo, még azt is fel tudja ismerni, hogy esetleg egy monósáv egy picit el van balra panorámázva, tehát azt is felismeri, és megérti, hogy a balra van elpanorámázva, akkor a bal oldala a hasznos, a jobb oldala a kamu, és igazából akkor ő csinál belőle egy olyan monósávot, ahol azt az oldalt választja ki, amelyik dominánsabb volt a panorámázás miatt. Ha teljesen középen van egy lábdoboknál, basszusnál, lead-éneknél, ezeknél tipikusan előforduló problémák ezek, hogy sztereóban van exportálva a mono ének, ezeket egy kattintásra ő megcsinálja, ha kéred, akkor processzálja, és igazából rendezi a folder tartalmát, úgyhogy a fake sztereó az mono lesz, és mire beimportálod a davotba addigra, minden sáv az, ami igazából.
Én itt kérném azt az előadótól, vagy a zenekartól, aki küldi, hogy keressék meg az exportálásnál azt a pipát, amivel meg lehet oldani, hogy ne küldjenek feltétlenül sztereót, mert ez megint valakinek az idejét viszi, nem beszélve arról, hogy 2-szer akkora tárhelyen jön át a cucc.
Hát igen, igen, igen.
Meg
igen.
Ha ők maguk játszanak is vele, 2-szer annyi gépet fog enni.
Ez kétségtelen.
Menjünk tovább. Legyen olyan, mint a demo, csak sokkal jobb, oké?
Oké. Ezzel nincs bajom. Ezzel nincs bajom akkor, hogyha a demo jó. Tehát erről beszéltünk már, sound design tekintetében is beszéltünk már, hangzásokban is beszéltünk már erről, hogy az én dolgom nem feltétlenül az, hogy majd Vigarnod jobban tudja, és lesöpröm az asztalt, hogy adja már hülyeséget, de majd én megcsinálom jóra. Én folyamatosan kapcsolgatom a demót a sajátommal, mert valamilyen oknál fogva annak a hangzása lett vagy az előadó számára, vagy a zenekar számára egy olyan elfogadott dolog, amire ők azt a döntést hozták, hogy oké, okay, mi kész vagyunk, akkor ezt most valaki keverje meg. De hogy azért én próbálom megérteni mindig még akkor is, hogyha butácskán vannak esetleg az arányok megcsinálva, vagy nem figyeltek rá végén, és valami rettenet limiterrel már torzít az egész a fenébe, de hogy azért ki lehet szedegetni belőle olyan információkat, ami segítség. Nagyon egyszerűen például, hol van a lábcím, most ez egy banális, primitív példa, de lehet hallani, hogy mi volt a szándék legalább. Úgyhogy az, hogy legyen olyan, mint a demó, csak jobb, az önmagában nem egy ördögtől való dolog, de azt mindenféleképp visszaszoktam kérdezni, hogy na és melyik része, vagy mi az a dolog, amit szerettek és ragaszkodtok hozzá.
Igen, nagyon sok esetben van egy érzelmi kötődésük hozzá, meg egyszerűen szokták úgy mondani, hogy belekurvulnak agyilag adott mixbe.
Jaj, de szépen megfogalmaztad, igen, én csak egyszerűen demóráknak szoktam
igen, ez
hívni,
az a hivatalos neve neki. Amikor nem tudja pontosan, hogy miért szereti, de annyira megszokta, hogy valójában azt szeretné veled reprodukáltatni, és ő se tudja, hogy mi a problémája azzal, amit csináltál, mert ha a tiédet beteszi egy külföldi lemez mellé, ez működik, az övé valahogy nem. De mégis afelé a klasszik, vagy az általa összerakott verzió felé húz, mert hogy ők azt ott hónapok, vagy akár évek alatt megszokták.
Hát figyelj, erre meg azt kell, hogy mondjam, hogy akkor meg már nincs rám szükség, akkor meg az úgy jó, ahogy van, akkor meg tegyenek rá egy ájzotopózont, aztán viszontlátást, legyen hangos, aztán kész.
Egyébként lehet, hogy simán működik. Tehát simán, egy adott piacon, simán vagy adott kultúrközegnek lehet, hogy simán működik.
Hát ne viccelj. Szerintem vannak olyan előadók, most direkt nem is mondok neveket, ne sértsek meg senkit, aki így létezik és így dolgozik. Így alkot.
Tehát egészen Skrillexig el lehetne menni.
Abszolút, persze.
Na, az összes gitársáv hamis.
Ó, az nagyon nagy baj, azzal nem nagyon lehet mit csinálni. Oké, a Melodyne az már tud polifónikusan is tyúnolni, hogyha egy-egy hang félre sikerült, mert ugye, hogyha magas a bunda, akkor meg tudják úgy markolni a nyakat.
Hát egy bar és akkor ne olyan szinten lehet látni, hogy ezzel a két ujjával húzza az ember, az oktáv nincs jól beállítva.
De a magas bundot nagyon megmarkolod, mert valami is nagyon nehéz akkor.
Tehát ott azért bundos hangszeren is fülre kell tudni tonálni szerintem.
Akkor azért elképzelhető, hogy akarva, akaratlanul is kialakult izomzat hiányában úgy markol rá a gitárnyakra, hogy noha a gitár egyébként be van hangolva, meg tiszta a gitár, uh-huh. Csak vagy az oktáv nem jó, vagy magasan volt a húr, és nagyon le kell nyomni, és akkor egyszerűen félre húzódik az a hang. Macerás, nagyon oda kell rá figyelni. Még én nekem is oda kell figyelnem rá, amikor én gitározok, hogy van, hogy minden szabályt felrúgva, egy kicsit alá kell, különösen a G-húron mindig uh-huh. ilyen, hogy az vagy alatta, vagy fölötte érzem, és van, hogy mint a hatodik, hetedik fekvésben
hát
egy picit...
Meg a héthúros gitárnál a H.
Na hát, igen.
Ott főleg az alsóbb fekvésekben, ott tényleg füllel kell intonálni, meg egy csomó esetben a normál... behangolt verzió egyszerűen nem úgy működik, mint kellene.
Hogy a húrvastagságról már ne is beszéljünk, hogy nem mindegy, hogy milyennyire vastag a húr, hogy egy vékony húra nagyon-nagyon meg van pengetve.
De most a Polyphone Melodyne az megoldja részben ezt a problémát, ha mindenképp adott felvételből kell kihoznunk valamit. Annyi, hogy meg kell találni, hogy hány százalékra állítja be az ember, hogy ne csináljon belőle zongorát ezekkel a nagyon egyenes kezdésekkel, meg azért a mély közepe teszi.
Nagyon, mert nagyon
belenyúl a hangba. Amit mi észreveszünk úgy, hogy mi volt, meg mi lett.
Nagyon belenyúl a hangba, de ugyanakkor meg, ha vonal gitár felvételt kapsz, picit hamisan, akkor igazából végül is meg tudod oldani.
Egyébként ott is lehet érezni, hogy abba a tartományban
simán elképzelhető. Simán elképzelhető, hogy a Melodyne-nak kétféle módja van, maga a hangnak, a gerincének a lefele-fölfele rakosgatása.
Igen,
olyankor a pitchben nem nyúl bele, csak magát a hangot emeli vagy igen. Mélyíti az összes benne lévő modulációval együtt. Aztán van a másik, ami a modulációt kivasalja, ahhoz nem nagyon szoktam nyúlni.
Hát gitárnál semmiképp nem nyúlnék hozzá, mert a hangszernek a karakterét fogja kiirtani.
Így van.
Tök jó szól ez a mix. Ugye akkor az árban benne van a master is?
Benne van.
Nálad benne
Nálam
van.
Nálam benne van.
Nem mindenkinél van benne.
Én nem tudom elképzelni, meg megérteni sem, hogy miért kever valaki úgy, hogy közben nem masztereli a saját melóját. Ugye azért tekerjük vissza egy kicsit a filmet egészen addig, hogy annak idején, amikor masztereltek, akkor a maszterelés egyáltalán a bakelitlemezek készítésénél jelent meg, amikor a soksávos felvételek bakelitlemezre ki lettek írva, egyszerűen olyan dinamikai ugrás történt, hogy azt valahogy kezelni kellett, mert Marika nénnek otthon a lemez játszója, lelökte a tűt.
Hát meg a kocsmában.
Úgyhogy a mastering az egy olyan kötelező eljárás volt, egy olyan probléma megoldó kötelező eljárás, hogy bizonyos píkeket kerekítsünk le, különben leúlik a lemezjátszóról.
Lett ez egy művészeti eszköz?
Mostanra meg már egészen parádés hangerő verseny, ugye beszéltünk erről, alakult ki, tehát olyan agyig tekert, olyan hangerővel rendelkező masztereket kell létrehozni, hogy nem tudom, én személy szerint nem tudom megcsinálni a hangos masztert, ha nem hallom, hogy közben mit tesz hozzá, és mit vesz el.
Tehát, egyébként rengetegszer van az, hogy keverés közben nekem például megy egy masterlent.
Csak úgy tudok dolgozni.
És mellé kiírom nyersen a mixet is. Szerintem ez
és
akkor...
mit kezdesz vele?
Elteszem későbbre egyes, hogyha egyszer van egy válogatás lemez, ahol össze kellene húzni a cuccokat, akkor legyen egy olyan verzióm az egészből, hogy azt nem mondhatom, hogy 10 év alatt kikopott ez a pluginem, ez, és hogy az akkori állapot nem reprodukálható.
De megfoglak, mert ha az iTunes meg a Spotify visszahúzza, úgyis -14, akkor nem mindegy, hogy mi hangos mastert csináltál. Tehát rá lehet a...
Figyelj, ezt még át lehet rakni vinélre, át lehet rakni CD-re, mindegyiknek más a tűrés határa ahhoz, hogy mondjuk egy vinélnek adott oldalára te mennyit írhatsz, azért nem mindegy, hogy mit mennyire küldesz ki rajta.
Praktikus
és,
lehet, igen,
és ilyen szempontból el van téve. Ez ugyanaz, mint hogy a Cieli az utolsó két sávra a szalagra mindig visszaírta a mixet, csak azért, hogy ez bármikor elő lehessen szedni.
Így van.
És én onnan szedtem ezt az ötletet akkor, hogy szépen írjuk ki mind a kettőt párhuzamosan, annyi, hogy az egyiket, ami masterként esetleg kimegy, mert nagyon sok esetben az megy ki, akkor annak trimmelem elejét végét, a másikon meg rajta hagyom ugyanúgy, mint a régi időkben, amikor ment a mastering stúdióba a cucc.
De ez persze azt jelenti, hogy akkor neked az EQ is be van kapcsolva, a kompresszor is be van kapcsolva, minden be van kapcsolva,
be van kapcsolva,
csak a végső limitet lenyomod, és
hát
akkor van egy olyan, hogy
keverés alatt az összes oversamplinget nem teszem rá azért, hogy azért ne az legyen, hogy amit látok meg, amit hallok, az annyira nem egyezik egymással.
Aha, értem.
Tehát ott az elég komoly delay-ek föl tudnak merülni, hogyha az ember már ezeket így rápakolja mindet.
De én rápakolom, az én gépen bírja.
Sokszor nem is biztos egyébként, hogy jól áll neki, hogyha sokkal nagyobb oversamplinget használok. Egyszerűen annyira tiszta lesz, hogy ilyen osztályidegen adott stílusnál.
Én kérdezek. Trópik. Trópik a vége limiteren. Legyen vagy ne legyen? Mert hogy én úgy hajtom ki a mixeimet, vagy a mastereimet egész pontosan, hogy valamiért ez a szám berögzült, ez a -0.3, és akkor az a legvége, de én nem foglalkozok a true peak limitálással. Sokan kérdezték ezt a YouTube csatornámon, hogy látják, hogy az nincs. Elmondom, de basszus, hát digitális platformon vagyunk, és digitális platformra szánjuk. Tehát
egyébként
a true
peak... ez, hogy neked az ott mondjuk -0.3-ra van beállítva, az ott hálálja meg magát, amikor egy tömörített formátumba ez átkerül, ez az egész, ahol szétcsűri a sztereóképedet. Mert ott egy csomó esetben olyan összegzéseket csinál, amitől az ott simán föl tud a nulla fölé menni.
Hogyne? Különösen mondom.
Tehát az ott szerintem egy jó döntés.
Mondtad ugye, hogy elképzelhető, hogy kikerül ez még CD-re, bakelitre, kazettára, vagy akármi. Az analóg világban, ha visszateszel egy digitális vavot, tehát hogy igazából a kérdésre az a válasz, hogy tudni kell azt, hogy mi a célja.
Tehát ott még utánad van egy másik ember, aki azért azzal majd foglalkozik.
Hát akkor majd megcsinálja ő.
Igen. De így van, oda küldöd a kis fájaidat, aztán utána ő abból főz, hogy adott formátumon az ahhoz képest, amit te csináltál, az a megfelelő módon működjön. Tehát tulajdonképp mindenki azt csinál, amit akar, mert van utána egy ember, aki majd ellapátolja az egészet.
De akkor nekünk kell ezzel foglalkozni, vagy nem?
Hát ilyen szinten, hogy a -0.3-ig vezéreljük ki, az egy jó ötlet, mert utána egy csomó egyéb platform, meg majd a Winampod az nem gondolkodik ezen. De a többit azt szerintem a megfelelő szakember meg fogja oldani. Na, mink van még?
Oké. Okay.
Rosszul hangolt dobok gyenge megütéssel.
Trigger.
Ugye?
Nincsen más megoldás.
Hát a tányéroknál azért még ott is nagyon sok esetben érezni, nincs meg az eleje neki.
Hmm. Azokat is mellé kell még tenni pluszba. Egyébként, a nagy egyeket legalább.
Igen, egyébként most a Superior Drummer 3-asba gyönyörűen visszafejti a lábcíneket is akár Midinek.
Tényleg?
Aha.
Jézus úristen,
behúzod a sávokat, és így
kegyetlen.
És gyönyörűen az ott be van automatizálva, hogy mi történik.
Hát erre még nem volt példa, de tök és úgy van, hogy, tudom, hogy ezt meg
hogy elvileg AI alapú, és a bleedeket ő figyeli, hogy melyik sávban mi történik, és azok alapján számolja ki, hogy melyik sávon domináljon adott.
És leszálltak az UFO-k a földre, és elvitték az összes zenészt a picsába.
Na.
Nagyon jó, tetszik. Meg kell néznem ezt a Superior-t.
Mix 19 után, hát szerintünk az első volt a legjobb.
Anyád. Nem megmondtam, bázd meg.
De ez megvan, nem, hogy a Beatitnél volt ez, azt hiszem, vagy a Billie Jane-nél?
Hát valamelyik Jackson nótánál, igen, hogy kihisztezte.
Igen, hogy randomra hallgattatta 90-valahanyasig, és akkor mondta, hogy tedd már vissza a kettest.
Ahány ember meséli, annyival nagyobb számot mond, tehát, hogy...
De egyébként rákereshetek, mert van előttem egy gép, de most nem fogok.
Valószínűleg, mit tudom én, 10-valahány mixről beszélünk.
Teljesen más költségvetések voltak akkoriban erre az egészre, meg a szakma hozzáállása is más volt egy-egy ilyen szintű sztárnál. Tehát, hogy ők minden szempontból innovációt szerettek volna, nem csak bevételt. Akkor még.
És aztán végül a sztorinak az a vége, hogy tiszta füllel meghallgatták, és a második, harmadik mix az elnyerte a tetszését.
Quincy Jones.
Úgyhogy...
Kettes.
Igen.
Na! Konszolidálatlan sávok.
Nem zavar.
Szereted megkeresni, hogy mi hova esik?
Én, hogyha faltól falig kapok sávokat, akkor is a Strip Silence-e szétdarabolom. Tehát, hogy csak
azt
ott
én is csak akkor látom, hogy mi van neke, igen, nekem is az esik jól.
A CLA-nek tudom, hogy faltól falig egybe vavjai vannak, és ő átlátja, de nekem az zavarja a szemem. Én szeretem ezzel a Strip Silence-e szétdarabolni Pro Tools-ban úgy a sávokat, hogy akkor legyen információ a sávon, amikor hasznos.
Viszont én most itt arra gondolok, hogy csak azt a hasznosat küldi át.
Igen.
És akkor te pakold oda, hova szerinted kell.
De ezt hogy kell elképzelni, hogy az első refrént átküldte, a többit nem majd másoljam oda?
Akár. Vagy küldök egy szólót, várjál, és akkor azt mondjuk küldi 51. ütem másodiktól.
Aha.
Mert hogy onnantól vette. Figyelj, azért próbáltam erre rámenni, mert ezek azok az általános hibák, mint amivel leadnak anyagokat, és amivel naponta küzdeni a legtöbb stúdióban.
Ha elmondja, hogy hova tegyem, ez honnan indul, akkor oda tudom tenni, nyilván nem zakad le a kezem. Találgatni nem szeretek, mert az nekem idő, és az idő meg pénz.
Ugye? Milyen pénzéhes vagy? Na.
Nagyon.
Következő. Mix 1. Vedd le a reverbet 2%-ra, mix 2. Sokkal több reverbet kérünk.
Ez valahol kapcsolódik ahhoz, amiről már beszéltünk, hogy akkor tudják a dolgokat helyén kezelni. Sokan, amikor olyan állapotba hozod a dalukat, amit mellé tudnak tenni valami nemzetközi Grammy-díjas dolog mellé. Ez nem feltétlenül...
Vagy a két tag akkor egyezett meg, hogy melyik őjüknek nyerjen az ötlete.
Ahhoz
vagy
mindig ragaszkodni ízlésé? Szoktam, hogyha zenekarról van szó, akkor nem kérem a gitárosnak a véleményét, az énekesnek a véleményét, meg a dobosnak a véleményét külön, hanem ők beszéljék meg egymással, egy tölcsérbe öntse be mindenki az elképzelését, a végén pedig folyjon ki belőle a végeredmény, mert hogyha a dobos több zengetőt akar, az énekes meg kevesebbet, akkor lényegében ne nyúljunk hozzá, mert jó úgy, ahogy van. Tehát, hogy én mindig a végeredményét szeretem ennek a több tagú zenekarhoz.
Egyébként én ilyenkor küldöm őket haza úgy, hogy jó, akkor én most ezt az egészet hát leszedem az FTP-ről is, és egy hétig ne hallgassátok meg. Uh-huh. Feltéve, ha van erre idő, meg a teljes produkció nálam van. Uh-huh. Tehát volt olyan, hogy mellettem elég komoly vita alakult ki a szobában ilyen üvöltésig, hogy a baloldali gitár az halkabb, mint a jobboldali. Nem volt halkabb. Uh-huh. És elég rondán összevesztek rajta, amikor azt mondtam, hogy jó, akkor most 2 hét ülepítési szünet, FTP letild, találkozunk itt 2 hét múlva kedden, és nézzük meg, hogy mi van. Uh-huh. Akkor már nem volt vele bajuk.
Úgy, ahogy a rosszat jóra tudják az emberek hallgatni, mindenkinek el tud fáradni a füle egy idő után. És
olyankor lehet, kell mellé egyébként AB-tesztbe betenni valami külföldi lemezt.
Én ezt szoktam csinálni, én azon szerencsések közé tartozom, akinek nem fárad el a füle, nem esett szűrűséggel, én is rászorulok arra, hogy fél óránként ráhallgassak valamire azért, hogy egyfajta iránytűt adjon, hogy hova tartok, vagy mi ment mellé. Csak hát, hogy figyel... tudjam, hogy most sok a lábcín sokkal magas, kevés a magas, sokkal mély, nem elég a mély. Tehát, hogy én is az van, hogy egy fél óra után áthallgatok pár másodpercre valamire, amiről tudom, hogy az jó szól, visszakapcsolok a sajátomra, ja, oké, okay, és
nekem ez úgy
is,
van,
tehát,
hogy
ez ilyen egyszerű.
A végső sávom, ahova ki is printelem, mindig printelek, tehát nem bounce-t használok, hanem mint a szalagnál ugyanúgy ki van printelve.
Ugyanez.
És arra a sávra, ahogy átment a master láncomon, ugye input monitorgon meg van nyomva, és oda teszem be magát azt a dalt, ami nekem referencia trackként üzemel, és azonnali AB-tesztben tudom csönd nélkül hallgatni.
Tök jó, muszáj.
Úgyhogy mellette az összes méteringet is tudom nézni, hogy ne tévedjek el, hogy az ott mennyivel van kevésbé, vagy jobban kihajtva, vagy mi történik. Szerintem, és ilyen nagyjából, ha együtt vannak, hát a poprok van, akkor a Dos Ritual az It's Not Over szól a mai napig 2008 óta.
Hát ez kicsit olyan, tudod, mint hogyha most ezt a fali szőnyeget, vagy bármit akarjuk feltenni, és hogy ciki oda tenni fölé a vízmértéket. Nem, hát oda kell tenni fölé a vízmértéket, még akkor is, hogyha a szemed azt mondja, hogy ez most egyenes. Oda
akkor is,
mellé,
hogyha a fal végig akkor... ferde, mert itt is ferde, tehát egy ennyi idős épületben.
Ja, jó, van, oké, de most érted. Tehát, hogy attól, hogy egy referencia mixet iránytűnek használsz arra, hogy a füledet újra kalibrált esetleg.
Igen, ez valójában arra van egy ilyen reset.
Hogy egyfajta reset, hogy a
döntést. És nem is biztos, hogy
hozni.
Arra a dalra akarom, hogy a mixem hasonlítson, hanem egyszerűen nálam az a nulla állapot, amiről tudom, hogy szól. Tehát keverésnél ez van, ha meg egy P-t hallgatok, vagy új hangfalakat, akkor meg az Earth, Wind & Fire-nek az In The Storm, mert nincs másik dal, amit annyiszor hallottam volna fizetésért életemben, mint azt. Az minden péntek ellement éjfélkor. Minden egyes soundcheck-kel lement éjfélkor, és ahhoz volt egy év, amikor azt mondtam, hogy nem hallgatom többet, most megint.
Nagyon jó. Mindenkinek megvan a maga referenciája, és azt gondolom, hogy egy referenciát nem, az nem műfaj specifikus. Tehát, hogy én miért ne használhatnám a Dua Lipa mélyét arra, hogy ráhallgassak az éppen készülő punk dalnak a mélyére.
Egyébként ez olyan, mint a méter rúd, hogy az mindig egy méter.
Persze.
És ennyi.
Vízmérték, mérték rúd, körzővonalazók kell.
Na tehát. Ahány sáv, annyiféle sample rate?
De vajon miért?
Mert mindenki otthon fölvette magának úgy, ahogy éppen az ő eszköz állt, és berántotta a többi sávot, retette a magáit, majd ezt így összerázták egy vödörben, és te megkaptad.
Hát figyelj, alapvetően olyan nagyot nem tudnak variálni a dolgon, mert 44-1-be vagy 48-ba dolgoztak. Engem a 16 bit valamiért érzékenyebben szokott érinteni, mint az, hogy 44 vagy 48. Én 48-24-ben dolgozok mindig.
Miért a 48?
A streaming miatt egyébként, tehát, hogy már nem CD-re dolgozunk, hanem streaming platformokra dolgozunk, ott meg valamiért a 48-24 lett a high quality audio-nak titulált akármi. Vagy a 96, a Tidal-on, tehát hogy a 48 és a többszöröse. Valószínűleg egyébként a DVD-kből meg a filmes világból jön ez a 48 kHz, most a zene valahogy megörökölte, de 44-1-re én már nem is dolgozom például.
Én szoktam, van, aminek jól áll. Vagy 88-2, vagy 44-1.
Milyen ebb lesz a hangja?
Klasszikabb?
Aha.
Vissza tudunk menni az első verzióra úgy, hogy a 6-os mixből a módosításokat és az új sávokat oda átrakjuk?
Jézus Mária. Abba elfáradtam, hogy végighallgattam a kérdést.
Én meg egy levegővel elmondtam, figyelted.
Igen, ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz az, hogy a nap végén az adott verziót elmented, és ez tök jó, de hogy még hogyha save ezzel mentegeted el a különböző változtatásokat is, lehet, hogy a sávok olyan változtatáson mentek keresztül, hogyha a 6-os verziónál tartasz, majd megnyitod a 2-est, akkor lehet, hogy valami editálás vagy akármi hiányzik. Tehát, hogy azért ezek nem úgy működnek, hogy az egyes verziók között így lehetne ugrálni, ha csak esetleg nem csinálsz a nap végén minden egyes verzióból biztonsági másolatot.
Egyébként annak van értelme, hogy amit kiírsz, és ők elviszik, mondjuk MP3-ba azaz napit, mondjuk a Mix 1 vagy Mix 2 vagy bármi, abból csinálni egy mentést a nap végén.
De a teljes folderből különben nem nagyon van értelme. Sokan azt csinálják, ugye, hogy adott egy...
Mondjuk egy csomó mindent rászámoltad közbe például meg...
Süsfelnap című nóta, és akkor a Süsfelnap nóta című folderban ott vannak a Süsfelnap Pro Tools 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-as igen, verzió. Igen. Ehhez képest én, hogyha ennyire bizonytalan produkció van, akkor külön biztonsági mentései vannak az egyes variációknak, nálam mondjuk hogy ez át nagyon tudjak ritka. Nyúlkálni.
Meg ennyi erővel egyébként azt kell megnézni, hogy melyiknek a milyen beállításait lehet az import session data-val átpakolni egymásra.
A beállítást persze, de igen. Hozzátartozó vavot. Én például nap végén kidobom a fel nem használt vavokat, tudod? Tehát, hogy van ez az unused, vav, clear, akármi, hogy minek pakoljam tele a vinyómat szeméttel
én
alapon.
Én azt folyamatában törlöm, tehát amit nem használok, már ott a rosszul sikerült téket, én azon a Command Z-vel szedem ki, hogy ne is maradjon ott.
Tehát a süsfelnap 6-os verziónál, ha azt mondja az illető, hogy de ő a 2-es verzióból akarja azt a izét, a furuját, amit végül kitöröltél, akkor hol van a furuja, érted?
Aha. Végülis a furuja nekem megvan. Csak már itt nincs használva. Tehát azokat jó, a tékeket rakom, ami el volt rontva. Tehát a többi az megvan. Na, nézzük, mink van még. Nem egymáshoz illesztett sávok.
Ezt hogy érted?
Hát úgy, hogy nincs indexelve az eleje, hanem minden össze-vissza kezdődik.
Ja, hát nem azt én nem fogom elkezdeni keresgetni, hogy mihol kezdődik. Faltól falig vavokat kérek szépen, hogyha nem faltól indul, akkor pedig szeretném tudni, hogy hanyas ütemre kell tenni. Nyilván, ha van egy demo MP3 és van egy gitárszóló, akkor nem vagyok idióta, meg tudom keresni a gitárszóló helyét. Még akkor is, hogyha az első ütemtől vették fel, vagy küldték el, nem a
de
teljes.
De 40 sávnál ez azért elég vicces.
De
mondjuk
azért,
6-osával, 8-osával.
Így van, tehát azért vokálok esetében, arpeggiók esetében, meg olyan dolgok esetében, amik itt-ott jelennek meg, effektek, felszállás, uh-huh. leszállás, UFO izé dolgok, robbanás, stb. Nem hiszem, hogy azzal kellene töltenem a napomat, hogy rekonstruáljam azt, ami nekik egy kattintással megoldható lett volna.
Igen, én ezért szeretek erre rámenni, hogy inkább ők ezek alapján megküldjék úgy. Így gondoljanak van. Erre. Most így, hogy ezt a 25 kérdést ilyen hősiesen legyűrted velem, azért adj már nekem arra választ, légy, hogy innen hazamész, mit fogsz csinálni.
Hát, ha innen hazamegyek, akkor most pénteken fog megjelenni a Mix Factor TV-n a következő mixing videó, és annak az utómunkálatai zajlanak, mert azért ez egy rettenet feladat, de hát te tudod, te is ezt csinálod, és te is neki fogsz most ennek ülni, hogy ez holnapra meglegyen. Tehát nekünk is több kamerának a felvételét, több Pro Tools Sessionnek a hangját, meg mit tudom én, össze kell szépen boronálni, úgyhogy ez egy jó nagy meló, de természetesen közben előadókkal dolgozni. Mm. Úgyhogy igen, túl azon, hogy amit eddig is csináltam, az újdonság az életemben az a Mix Factor TV, meg az edukáció egyáltalán. Valamiért azt gondoltam, hogy eljött az életemnek egy olyan időszaka, amikor vissza kell adnom a világnak abból a tudásból, amit én megszereztem. Én merem remélni, és lehet, én nagyon remélem, hogy ez nem hangzik szerénytelenül, vagy akármi, De hogy remélem, hogy így 4000 dalon túl már nem arról szól az életem, hogy bizonyítsam, hogy értek ahhoz, amivel foglalkozok. És én azt gondolom, hogy rengeteg csatorna van külföld irányából, ahonnan ezt a szakmát, ezt a gyönyörűséges zenei dolgot meg lehetne tanulni. De Magyarországon ez szerintem még mindig hiányzik, és most mondhatnám azt is, hogy azoknak a figyelmébe kapaszkodom, akik vagy nem tudnak, vagy nem akarnak angolul érteni, vagy beszélni, de ugyanakkor azt gondolom, hogy miután életem során a polkától a heavy metalig tényleg mindent kellett csinálnom, egyfajta zenebóc lett belőlem, ha kellett zongoráztam, ha kellett basszusgitároztam, doboltam, gitároztam, vokáloztam, dalt írtam, szeretem, de gyakorlatilag tényleg minden is voltam már, ami egy produkció életében hasznos lehet, ezért azt gondolom, hogyha valakitől hiteles lehet ezekről a dolgokról beszélni, akkor akár az én is lehetnék. Hál' Istennek nagyon-nagyon jó visszajelzés van, ezt most még nagyon élvezem, nem érdekel az ebből befolyó pénz, vagy nem az volt a lényeg, hogy elérjem azt az órát, hogy majd a YouTube ezzel fizetés, akkor jaj, de jól fogok élni belőle, mert azért nem erről van szó, de igenis van egy olyan nem titkolt szándékom, hogy egy kicsit távolabbra is eljutni a Pest határain túlra, tehát hogyha valaki nem hallott még életében se rólam, akkor miért ne kereshetne fel, és csinálhatnám meg a dalát úgy, hogy Zalaegerszegenél, vagy Nyíregyházam, vagy Sopronba, vagy Békés Csabán, tehát hogy ezzel a YouTube dologgal el tudok jutni esetleg Azerbajdzsánig, Egyiptomig, New Yorkig, Londonig, bármi, érted. És mivel rengeteg helyen élnek magyarok az egész világban, én remélem, hogy ennek a híre eljut hozzájuk, és mernek majd megkeresni, és nem csak Budapesttől kapok felkéréseket.
Ez egy végszónak csodálatos lenne. Még azt kérdezem, hogy nézed a statot egyébként, hogy honnan nézik a műsort?
Nem igazán még. Azt látom, hogy túlnyomó részt nyilván Magyarország, szoktam látni Romániát, hogy az viszonylag egy frekventáltabb hely, ahonnan nézegetik a csatornát. Nem nézem napi szinten, viszont az nagyon-nagyon meglepett, hogy New Yorkban is van közönsége a csatornának, szóval odáig már eljutott.
Mennyire tervezel előre, vagy mennyire hagyatkozol esetleg ezeknek a kérdezfelelek adásoknak a tematikájára?
Az, hogy van egy Q&A általában keddenként, az mindig az előző videónak a kommentjeiből születnek. Ott születnek meg azok a kérdések, amire a következő héten válaszolok. Szóval ott igazából maga a néző formája a következő adásnak a tartalmát, és ezt tök jó, ezt tökre szokták élvezni. Nagyon szeretik, hogy azokra a kérdésekre ennyire nyíltan és köntörfalazás nélkül, titkolózás nélkül válaszolok. Szóval ezt nagyon szokták értékelni. De a következő nagyobb adás, amik általában péntekenként szoktak megjelenni, azokat meg mindig az élet hozza. Például most, hogy beszéltünk ezekről a hogy kapod meg a sávokat, stb. Ez például egy tök jó téma lehet, tök jó példa lehet akkor a limiter kérdése, meg egyáltalán az archiválás kérdése, hogy tegyél el egy sessiont, tedd el mastering nélkül, limiter nélkül. Ez is egy tök jó dolog. Szóval,
egyébként nálam lesz két cimborámmal egy olyan adás, ami kifejezetten erre megy majd rá, hogy tegyél el cuccokat, hogy nevezd el őket, hogy legyen a backupod megoldva, stb.
Én ebből a szempontból egy eléggé rendszerető gyerek vagyok, szóval nekem 18 évre visszamenőleg minden session megvan, amit valaha csináltam, brutális mennyiség, viszont a bármelyik nótára kattintok két gombbal, és ott van a Pro Tools session belőle, szóval, hogy ezek tényleg használható formátumban gyönyörűen el vannak téve. De egyébként erre nem gondoltam volna, hogy érdemes úgy elrakni mastereket, hogy mondjuk limiter nélkül, mely Greatest Hits lemezre, hogyha rákerül például a...
Tehát csak a mix. Tehát kifejezetten a lánc előtti állapot.
El szoktam rakni mastert, instrumentált, karaoket, akapellát, mondjuk mix, vagy limiter nélküli mixet valóban nem szoktam eltenni, de ez tök jó tanács, köszönöm.
Nagyon szívesen, én köszönöm, hogy eljöttél, és én később még várnálak ide vissza, úgyhogy mondjuk ennél az asztalnál nem ketten ülünk, hanem négyen, esetleg öten, hogy olyan eszmecserét folytassunk, ami megint egy kicsit előrébb viszi ezt a rengeteg mindent, ami ma szóba került.
Boldogan. Így is nehéz szinte magunkba folytani a szót, annyit tudnánk ezekről a dolgokról mesélni, de hát ez azért nagyon jó, az is a bizonyítéka ennek, hogy imádjuk ezt csinálni, szóval.
Hurra, ajra előre, köszönöm szépen.
Én köszönöm, szevasz.
A műsorban Austrian Audio mikrofonokat használunk, Focus Right cuccokkal vesszük föl, és Edem Audio ládákon hallgatjuk. Támogatunk az emberi erőforrás kezelő, a nemzeti kulturális alap. Vágod!